Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajrai Csabát hallják, a nap vendégei pedig Paulovics Márton, az EY tranzakciós igazgatója.
Üdvözlöm a hallgatókat.
És Nagy Péter Gábor, a budapesti értéktőzsde igazgatója.
Köszöntöm a hallgatókat.
Beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy a napokban jelent meg a B50, a budapesti értéktőzsde 50 hazai KKV-s csúcsztoria, és ennek apropóján a budapesti értéktőzsde, valamint az EY szervezésében egy szakmai konferenciát is szerveztek az érintettek. Úgyhogy erről beszélgetünk. Javaslom, hogy kezdjük talán a B50 ismertetésével, hát ha nem mindenki van teljesen képben, akkor talán a budapesti értéktőzsdé az illetékesség.
Jó, köszönöm szépen. A B50, nagyon egyszerű a mozaik szó, ugye két dologban áll, B-t, mint a tőzsde, és 50, az 50-es szám 50 cégre utal, ami azt jelenti, hogy minden évben 50 darab hazai sikeres vállalkozást felkeresünk. Nyilván abból a célból, hogy bemutassuk az ő történetüket, sikersztoriukat, számaikat, fejlődésüket a nagy közönség számára. Ugye a tőzsde azért foglalkozik a hazai középvállalati réteggel, aki még nincs a tőzsdén, mert azt gondoljuk, hogy rengeteg rejtett potenciál van a magyar gazdaságban. Ugye bármiféle statisztikát nézünk, bátran mondhatjuk azt, hogy a hazai középvállalati réteg nélkül nem működne a magyar gazdaság, de kevés figyelem hárul rájuk. A brandjük nem elég erős, nem elég nagyok ahhoz, de egyébként a háttérben rengeteget dolgoznak, akár beszállítóként, vagy exportpiacokra is rengeteget szállítanak. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar gazdaság siker rétegét nekünk is támogatnunk kell, és bízunk abban egyébként, hogy ezek a cégek egy fejlődésük egy bizonyos pontján, nyilván amikor már a finanszírozási kérdések is aktuálissá válnak a hagyományos önerőn meg bankitelen túl, akkor gondolnak esetleg tőkebevonásra, tőzsdei megjelenésre, de ez nyilván egy nagyon hosszú út előttük, úgyhogy nekünk van egy nagyon széles középvállalati szolgáltatási palettánk, és ennek az első lépcsőfoka, amit felszoktuk ajánlani a résztvevőknek, a hazai KKV-knak, az a B50 kiadvány és konferencia.
Milyen potenciát lát az EY ebben a vállalati szegmensben?
De ahogy Péter is mondta, hogy minden évben 50 új vállalattal találkozni, ráadásul ilyen rövid idő alatt sikeres növekvő vállalatokkal, az egy elég jó dolog. Azért itt tanácsadói szempontból is, és hát ugye ezeket a történeteket végighallgatni személyesen, ugye egy-egy ilyen interjú akár 2-3 óráig is tarthat, körbemegyünk a gyáron, meghallgatjuk, hogy honnan indult az egész történet, mi a stratégia, tehát ezek nagyon izgalmas és inspiráló, ez egy feltöltődő projekt, vagy egy feltöltő projekt nekünk is minden évben, most már ez a 6. alkalom, hogy az EY támogatja ebben a B-t-et, és nagyon örülünk, hogy ebben partnerek lehetünk, és hát büszkék vagyunk, hogy ezeket a jó magyar cégeket és ezeknek a vezetőit be tudjuk mutatni. És hát nagyon izgalmas, ugye tegnap volt pont a konferencián, talán alelnök úr, egy bank alelnök úr mesélt erre, hogy ugye a siker meg a növekedés, és hogy mi kell ehhez, és ugye ezek a cégek, ezek egytől egyig növekednek, és sikeresek, úgyhogy érdemes velük foglalkozni.
Hogyan lehet definiálni a mostani B50-es cégeket? Lehet egyáltalán, milyen oldalról érkeztek már, mint ami a termelésüket, régiós származásokat, gazdasági kibocsátásokat illeti?
Nagyon széles skálán mozognak, tehát nem tudunk rámutatni egy konkrét dologra, hogy na ez a sikersztori a magyar gazdaságban, mindenki innen jön. Persze, amit mindenki nagyjából sejt, hogy milyen szektorokban működő cégek, melyik régióból érkeznek, tehát hol van a magyar gazdaságnak a központja, akkor azért az minden évben visszatükröződik a B50 kiadványban. Ugye Marci már említette az előbb, hogy már sokadik éve dolgozunk az EY-jal, ez már a 8. alkalom egyébként, hogy összeáll a kiadvány, ezt talán fontos leszögeznünk, tehát már 400 céggel kerültünk kapcsolatba, és hát azt látjuk, hogy a gyártás, kereskedelem, építőipar területéről mindig-mindig rengeteg cég van, de föl-föl tűnnek nyilván ilyen csillagok is. Most konkrétan egy űripari cégről tudunk beszélni az idei évben. Van a agrárcég is minden évben, tehát azt gondoljuk, hogy egyébként ez leképezi a magyar gazdaságnak a szerkezetét. Ugye ha azt vizsgáljuk meg, hogy milyen régióból érkeznek, akkor mondhatjuk azt, hogy Baranyától kezdve Békésen át egészen Borsodig mindenhol járunk, mindenhol találkozunk sikercégekkel, de azért a központi régió, Budapest és Pest megyei székhelyen rendelkező cégek azért felét, kétharmadát szokták adni az éppen aktuális 50-es listának.
Igen, egyébként, hogyha megnéznénk, hogy hány ezer kilométert tettünk meg április és augusztus között, akkor ez egy egész izgalmas szám lenne. Ugye mindegyik céghez személyesen is oda megyünk. Egyébként maga a kiválasztási kritérium az ugye úgy szokott történni, hogy magyar tulajdonosi háttér, itthoni stratégiával rendelkezzen a társaság, tehát itt adjon hozzá értéket. Nyilván azt szeretjük, hogyha valaki egyébként külföldi piacokra is megy, és ott megjelenik, de hogy alapvetően itt döntse el a menedzsment, vagy a tulajdonosi kör, hogy merre van az előre. Azon belül szeretjük, hogyha több milliárdos árbevételrel rendelkeznek, hogyha van egy akár egy jó, akár 10%-os mondjuk EBITDA, van ez a csodálatos szó, amit szeretünk, hogyha van egy 10%-os, legalább 10%-os EBITDA hányadók, egyébként ha megnézzük az idei célket, akkor ez 17% átlagosan, tehát nagyon jó számokkal rendelkeznek, növekednek, több mint 20% feletti növekedés produkálnak, és hát ez alapján szoktunk elindulni, és nyilván próbálunk az ilyen egyedi történetekre koncentrálni, hogy tényleg ez a mi az a brand, amit még esetleg nem ismernek a fogyasztók, vagy valami olyan termék, ami talán nem is tudjuk, hogy ez egy magyar cégnek a előállítása.
Immár ez a 8. B50-es projekt. Lehet találni annyi céget Magyarországon? Ezek szerint akkor lehetett, mármint ami Marci említett kiválasztás apropóján, mennyire volt nehézkesebb, mint az elmúlt években a mostani időszak apropóján?
Minden évben felmerül a kérdés, sőt a legelső évben is felmerült a kérdés, hogy hol lesz az az 50 cég, ki lesz az az 50 cég, lehet-e találni az 50 után még 50-et, aztán még 50-et. Minden évben van némi bizonytalanság, de ez egyre kisebb, és azt gondoljuk, hogy egyre több és több sikeres cég van. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az idei évben talán rekord gyorsasággal gyűjt össze, tehát azért ez egy hosszú idő, míg az 50 céget véglátogatjuk, meg megkeressük, de talán azt mondhatjuk, hogy idén ez pár hónap alatt megvolt, korábban akár 4-5 hónap is lehetett, míg 50 céggel leszerveztünk mindent. Ugye rájuk találni nem olyan nehéz, de a szervezési időpontok, ezek mindig azért nehezítik a projektet, tehát ezért el szokott tartani akár fél évig is, attól kezdve, hogy az első cég megvan, és a konferencián bemutatjuk a kiadványt, ugye a projekt eleje és a vége az nagyjából így néz ki egy adott évben, de szerintem azt is mondhatjuk így közösen Marcival, majd erősítsél meg, hogy akár lehetne ez B100 is egy adott évben, ha lenne rá fizikai kapacitásunk, igen. De talán ez az egyetlen korlát, úgyhogy én így most így meg tudom ígérni, hogy jövőre is lesz B50 kiadvány, hát meg még utána is.
Nyertes csapata ne változtas, ugye van az a mondás, lehet, hogy a Brandon sem érdemes, de visszaadjuk Mártonnak a szót.
Igen, ezt meg tudjuk erősíteni, és egyik nem higult a kör, tehát ez nem arról van szó, hogy most akkor minden nagyon pici, esetleg nem olyan érdekes céget is beválasztunk ebbe a történetbe, tehát ide tényleg a krém kerül be. Tényleg több ezer magyar vállalat van, aki jól működik, de azért, hogyha ezeket a kvantitatív meg kvalitatív kritériumokat, ezeket egymás mellé tesszük, akkor ha valaki megnézi ezt a közel, most tényleg 400 céget, akkor azt fogja látni, hogy ezek valamit tudnak, ezek a cégek tudnak külföldre menni, tudnak versenyképesek lenni, hogyha valaki ilyen szintű növekedést, árbevétel, eredmény hányadot produkál, akkor az azt jelenti, hogy a vevői szájtó is elégedettek vele, az ügyfele is elégedettek, tehát ezekre érdemes büszkének lenni. És hát ugye innen jön a növekedés, tehát mindig azt keressük, hogy oké, akkor honnan fog jönni a gazdaságnak a növekedése, akár egy picit nehezebb szituációban is. És ugye ez egy nagyon diverzifikált kör, ezért sokkal nagyobb az esélye, hogy egy ilyen diverzifikált körben sikerül megtalálni azokat a bajnokokat, akik aztán a növekedés zálogát adják, és szerintem erre most sok mindenki keresi a választ a döntéshozók közül is.
Ha már említetted a kiválasztás szempontrendszerét, arról is ejtsünk néhány szót, hogy egy-egy interjú milyen szempontrendszerek alapján készül, akkor, amikor a kedves érdeklődő kezébe fogja a B50-es kiadványt, mi az, ami kitűnik belőle, és egyébként meg ez egy olyan kőbe vésett szempontrendszere, amin mindenféleképpen muszáj végigmenetek.
semmi sem muszáj, tehát ha így akarok fogalmazni, akkor egyébként az évek óta nagyjából ugyanaz. Mindig van benne egy kis cégtörténet, pénzügyek, hogy jutott el oda, ahova. Mik a legfontosabb szempontok? Tehát ugye arról próbáljuk faggatni a tulajdonosokat akár órákon keresztül, hogy ő hogy látja a világot, mi a sikernek a receptje, mi az, ami szerinte a jövőre vonatkoztatva egy releváns kihívás lehet, milyen finanszírozással jutott el ide, hogyan tudna tovább menni. Tehát nem csak pénzügyi része van, hanem abszolút stratégiai része is. Ezért nagyon izgalmas, hogyha valaki akár felmegy a honlapra, vagy hozzájut a korábbi évek, vagy az idei év kiadványához, hogy ez, hogyha önmagában is, aki rászánja az időt és elolvassa, akkor én szerintem egy nagyon jó átfogó képet kap a magyar gazdaságról, meg a magyar vállalatvezetőknek a gondolkodásáról is.
Így van, én ezt csatlakoznék ehhez, tehát ki a célközönsége a kiadványnak? Én talán bátran mondhatom azt, hogy szinte mindenki Magyarországon, nem csak a tőzsde, nem csak az EY, nem csak a vállalatvezetők a célközönsége a kiadványnak, akiknek ajánljuk, hogy olvasgassák és tanuljanak belőle, hanem mindenki más is. Az összes cégnek a partnerei, a munkavállalói is akár, legyenek büszkék arra, hogy egy ilyen sikeres cégnél dolgoznak, és tanuljanak egymástól. És hát visszatérve egy kicsit az interjú részére, amikor végighallgatjuk a cégtörténetét, egészen megható dolgokat is szoktunk hallani, tehát nekem néha borsozik a hátam, hogy valaki honnan, hova jutott el, és milyen akadályokat tudott leküzdeni, ezért is érdemes forgatni ezt a kiadványt, és ugye Marci említette, hogy online módon is elérhetőek a cikkek, tehát a bet50.hu oldalra, ha valaki felmegy, akkor az idei 50 cégnek el tudja olvasni a történetét, meg tudja nézni a számait, és tényleg nagyon tényleg olyan rejtett kincsekre lehet találni. Most itt nem szeretnék kiemelni senkit az 50 közül, mert akkor a másik 49 megsértődik.
Sztorit lehet mondani, ha gondoljátok egyébként egy-két olyan sztorit, be lehet dobni nyugodtan, akár cégnév megnevezése nélkül is, ami számotokra mondjuk 2023-ban pikánsábbá tette a folyamatot.
Hát ugye tegnap volt nem régen volt a konferencia, és azért ott ugye mindig szervezünk egy panelbeszélgetést is a cégekkel, és például ott volt nagyon sok izgalmas cég, de talán egyet kiemelnék, van egy olyan társaság, aki víztisztítással foglalkozik Afrikában. És ugye hát ezt gondolhatnánk, hogy persze hát ez egy önmagában is egy nemes cél, de hát abszolút profitorientált a vállalat, és hogy ahogy ők elmondják, hogy hogyan mentek ki, hogyan mennek országról országra, hogy Gánában, Csádban, hogyan kell egy szennyvíz tisztítási problémát megoldani, ez egy nagyon izgalmas dolog, és hát nem csak üzletileg izgalmas, hanem társadalmi szempontból is, hogy egy ilyen történetet Magyarországról azt mondanánk, hogy hát egy KKV, ez hogyan tudja ezt megvalósítani, és vannak növekedési céljai, hogyan gondolkodik arról, hogy akár 3-4 éven belül akár ötszörösére növeli a társaságot, ez egy nagyon izgalmas sztori.
Nekem is van kedvencem, agrárcég. Mindannyian tudjuk szerintem, hogy milyen problémák, nehézségek vannak az agráriumban Magyarországon, de itt is van olyan társaság, akinek a vezetése nagyon innovatív módon gondolkozik, előre tekint, nem a problémákkal foglalkozik, hanem keresi a megoldást arra, hogy akár a klímaváltozással mit kell kezdeni az agráriumban, hogy lehet megoldani sokkal hatékonyabban a termelést, és komoly víziója és jövőképe van a társaságnak, hogy ezt akár nemzetközi terjeszkedésben is meg tudja majd valósítani azt, amit itt hazai vizeken most még csak kicsibe csinálja, de tanulva évről évre folyamatosan ezt fejlesztve a céget meg a tudást, egy komoly, komoly agrár céget felépítsen.
Egyébként összességében milyen összkép bontakozik ki bennetek a magyarországi KKV szektorról, hiszen most már lassan egy évtizede megy ez a sztori?
Egy kicsit pontosítanék. A KKV az néha lehet egy pejoratív, felhangú mozaik szó.
Még mindig?
Szerintem még mindig. Mi ezt úgy szoktuk, és szerintem talán közösen a tőzsdével fogalmazni, hogy ez a közép és nagyvállalati kör, tehát ne feltétlenül a kétfős futárszolgálatra gondoljunk itt, velük sincs semmi probléma, de a B50-nek a köre azért inkább ez a átlag 50 fő, nem tudom, legalább 2-3 milliárd forint árbevétel.
Tehát a KMV.
Igen, és azok már azért elértek egy olyan érettségi szakaszt, amikor például azokon gondolkodnak olyan történeteken, ez a, már túl vannak azon, hogy vállalkozásból vállalatot építsenek, ugye ez egy nagyon izgalmas történet, és akkor ennek van egy csomó aspektus a stratégián túl, hogy néz ki a szervezet, tényleg hogyan megyek külföldre, hogyan szólítom meg strukturálisan a vevőimet, és ez mind nagyon izgalmas. Szerintem ami még egy közös pont bennük, hogy előre tekintenek, tehát hogy persze látják a kihívásokat, amik akármelyik makroökonomiai történetet mondhatnám az utóbbi egy-két évből, azért elég izgalmas időkön vagyunk túl, de hogy mi mindenhol azt látjuk, hogy előre mennek, szeretnének minden jobb értéket teremteni az ügyfeleik számára, és ez egy nagyon motiváló dolog.
Hát akkor ez a logika mentén, maradva továbbra is egy témánál, tehát akkor úgy látjátok egyébként, hogy a klasszikus korábbi erős KKV-szektornak volt ideje erősödni az elmúlt időszakban, és kellően ki tudta használni az erősödést?
Egyértelműen azt látjuk, hogy igen. Ugye minden évben azt is megnézzük, hogy a korábbi évek cégei azóta hogyan performálnak, erősödnek, növekednek-e tovább, tehát aki mondjuk 2018-ba került be a kiadványba, mi történik vele 2022-ben, 2023-ban, és hát azt látjuk, hogy amikor mi sikeres cégként azonosítottuk őket, ők tovább folytatták a pályájukat. Összesítve ez a 400 cég, tényleg nagyon kerekítve mondom a számokat, 5000 milliárd forintnyi árbevétellel rendelkezik, 500 milliárd forintnyi EBITDA-val és 100 ezer plusz munkavállalóval. Ezek sikercégek Magyarországon, és csak 400 darabról beszélünk, és hogy Marci is említette, tényleg azt tapasztaljuk náluk, hogy tisztában vannak azzal, hogy az ő sikerüknek az áloga a szervezettség és a stratégiának a végrehajtása. Tehát tudják, hogy a humán erőforrással nagyon jól kell bánni, be kell ruházni új technológiákba, ki kell próbálni új dolgokat, mert ha kényelmesen hátradőlnek, akkor a világ el fog mellettük menni.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet. A téma továbbra is egyébként a B50, valamint az ezzel kapcsolatos kiadvány. Kíváncsiak leszünk a műsor második részében arra, hogy a Budapesti Értéktőzsde, valamint az EY, mint szakmai partner mit kezd a hagyománnyal, mit kezd a B50-es klubbal, hiszen most már miként említése került 400 olyan erős, közép és nagy vállalat van ebben az úgynevezett halmazban, amelyre lehet építkezni és támaszkodni akár egy későbbi tőkepiaci időzőjelben tényleg mondom vonzalom kapcsán, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni, hallgassák a híreinket és folytatjuk a műsort.